kedves gyülekezet, a múlt vasárnap elkezdődött új egyházi évben a vezér gondolat János evangéliumának a 6. részéből a 45. vers, így hangzik, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. És így szeretnénk azokon a hit ágazatokon végig menni, amelyeken a hitünk úgy nagyjából nyugszik. Ezek a hitvallások hasonlóak egyébként minden felekezetben, minden egyisten hívő felekezetben, és ezek mindig az Isten megfoghatatlan és nehezen megérthető fogalmával kezdődnek. Ennek a hónapnak, az első hónapnak, az adventi időszaknak a témája: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, urunkban, Jézus Krisztusban. És most advent második vasárnapján Krisztusról szeretnénk gondolkodni, mint Isten legteljesebb önkijelentéséről. A Szent Ígét János evangéliumának a 14. részéből olvasom, a 7. verstől, János evangéliumának a 14. fejezetéből, a 7. verstől, így hangzik az ige: ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta neki Filipp: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nékünk. Mondta neki Jézus: annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filipp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Az a címe tehát a kis bulletinből is megismerhetően a mai vasárnapunknak, hogy Krisztus, mint Isten legteljesebb önkijelentése. Megint ott kell kezdenünk annál a gondolatnál, hogy Isten nem megérthető igazán az emberi elme számára. Ez lehet, hogy zavar bennünket, de mégis igaz, mert Isten nem úgy része a teremtett világnak, mint bármilyen fizikai törvény, jelenség, anyag, emberi élet, sőt azt mondhatnánk, hogy Isten nem úgy van, mint ahogy az ember, hanem, hát ha nem zavaró ez a kicsit teológikus mondat, akkor Isten nem úgy van, mint az ember, hanem Isten kijelenti önmagát. Na most, hogy ez mit jelent pontosan, ezt nehéz lefordítani, de mégis sejtjük, hogy az Isten valóságát nem szükségszerűen kell az emberi jelenségek között keresni, akkor sem, hogyha természetes vágy van bennünk arra, hogy őt emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel. Ezt antropomorfizmusnak nevezik a teológusok a Bibliában, és így van az, hogy Isten bánkódik, gondolkodik, megszólít embereket, kinyújtja a karját, alkot. Olyan dolgokat ír a Biblia, amit mi valahogy érteni tudunk, és a teremtett világot, mint Isten alkotásait szemlélhetjük, és azt mondhatjuk, hogy Istennek van esztétikai érzéke, Istennek van bölcsessége, egyet tovább lépünk az anyag csodálatos voltánál, és azt mondjuk, hogy valaki Én ezt elindította. Valaki ezt bölcsen végig gondolta, valaki megalkotta, útjára engedte, és mi látjuk benne a tervszerűséget, a nagyszerűséget, a szépséget, a szeretetet, mert a világ nem csak praktikus, nem fekete-fehér és praktikus, hanem színes. Sokszor nem is értjük, hogy mi végre vannak dolgok, zárójelben megértem néha azt sem, hogy mi végre vagyunk ezen a világon, de sok mindent nem értünk. Miért olyan színű a madarak tolla, miért úgy repül a levegőben, ha nem a madáron van, hanem külön hullik le, miért változik meg a fák levelének a színe ősszel, még az elmúlásban is szép legyen és vonzó legyen. Sok mindent nem értünk, de azt látjuk, hogy valaki mindezt nagy műgonddal, szeretettel gondolta végig és színezte ki, és így a gondolataink mélyén valahogy eltapogatózunk a végtelen Úrhoz, akinek a vendégei vagyunk, hogy Kosztolányi egyik gyönyörű versének a végét felidézzem. De szükségszerűen ezt az Istent nem tudjuk ugyanúgy megérteni, mint ahogy megértjük a szeleknek az útját, bár azzal is bajba vagyunk, a fénynek a természetét, az ember működését, szervezetének csodálatos működését. Múlt héten valakit elkísértem egy CT vizsgálatra, és ott képek voltak a falon. Nagyon furcsa volt látni egy emberi testet, mint egy autónak az elektromos hálózatát láttam volna, az erei, az idegei a gép segítségével láthatóak voltak, és arra gondoltam, bizony, valamilyen szempontból az ember is egy biológiai gép, amelyben égés van, amely működik, amelyben vannak önjáró motorok, erők, nagyon furcsa dolog ez, megérthető, nagyon sok minden megérthető belőle, de Isten nem érthető meg így, mert ő nem teremtmény, és nekünk nincs eszközünk arra igazán, hogy őt megértsük természetünknél fogva. Van nagyítónk, van kémiánk, van fizikánk, mindenféle eszközünk van, amivel a teremtett világot tudjuk elemezni, de nem tudjuk a teremtőt elemezni. És ez zavar bennünket. Két ok miatt is zavar, egyrészt, mert ha valamit nem ismerünk, azt nem tudjuk uralni igazán. Az, hogy ismerte a bibliai fogalom szerint, ez azt is jelenti Bibliában, hogy magáévá tette, uralta, elfoglalta. És Isten nem tudjuk az uralmunk alá helyezni. És azért is vagyunk zavarban, mert ott van bennünk egy örök mérték, így kimondatlanul is, ami ellen szüntelenül lázadunk. És éppen ezért szeretnénk egy olyan Istent, akit mi irányíthatunk. Az a kérdés itt most a mai elmélkedésünkben, hogy ki az, aki ezt a láthatatlan és nehezen érthető Istent meg tudja jeleníteni, és visszafelé is igaz-e, hogy egy emberi életben tud-e tükröződni ez a végtelen isteni valóság, vagy ami az emberben tükröződik, abból vonunk le következtetést arra, hogy milyen lehet Isten, és ezért zavarban vagyunk az Isten fogalommal, tagadjuk azt az Isten képet, ami emberi történetekből, uralkodó emberekből, hatalommal rendelkező emberekből árad. És ahogy már idéztem egyszer, Csalog Zsolt barátomnak mondtam, aki sokat piszkált engem hitemmel kapcsolatban, hogy tudod mit, abban az Istenben, akit te tagadsz, én sem hiszek. Nem biztos, hogy Isten valósága megállapítható az embernek az életéből, pedig Istennek ez volt az akarata eredetileg. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az embert a maga képére és valóságára teremtette. Kellene, hogy tükröződjék az emberben, döntéseiben, a világhoz való viszonyában, a másik emberhez való odafordulásában. Kellene, hogy tükröződjék az isteni valóság. És a megtérés éppen ezért nem valami világtól elvonuló kellemetlen vallásosságot jelent, hanem reformálódást, visszaformálódást erre az Isten képűségre. Az a bizonyos görög szó, a metanoia, az ezt jelenti, visszafordulás, visszaalakulás valamire, amitől az ember eltávolodott. Kis istenek vannak, hamis istenek ezen a világon, és a 10 parancsolatnak a másik igéje, ami arról szól, hogy ne legyenek idegen isteneid, ne készíts magadnak ilyeneket, ez erre is vonatkozik, nem csak a bábukra, kis fétisekre, kis bálványokra, amit fából, kőből, egyébből farag az ember, nem ilyen primitíven gondolta végig ezt az Úr, és adta törvényben Mózes, hanem így is, hogy ne deformáld a magad életén keresztül az Istent. Ne alkoss bálványt, kis királyt. Mert az emberek gyarló módon azt fogják mondani, hogy ha ilyen az apa, kezdjük itt, ha ilyen a nép vezetője, ha ilyen a vallási közösség feje, akkor biztos Isten is ilyen lehet. Őt tükrözi. De hát ezek sokszor bálványok. Bizony milyen nagy felelősségük van a szülőknek, apáknak, anyáknak, sokkal többet tudnak a valóságos Istenről megmutatni a gyermekeiknek, mint akármilyen dogmatika, akármilyen egyházi rendszer, bennük tükröződhetne Isten valósága, és ugyanígy azok, akiknek az örökké való bizonyos kompetenciákat lead. Bírák, népek vezetői, közösségek vezetői, akik odaállhatnak a körülöttük lévők elé, intézhetik ügyeiket, tükrözhetik a valóságos isteni képet, és tükrözhetnek valamilyen bálványt, amely gyorsabban ad választ, amely könnyebben kezelhető, ami mindig aszerint változik, ahogy a bálványtartó, a bálványimádó akarja. Szeretnénk Istent irányítani és magunk alá gyűrni, és a mi tőle eltávolodott képünkre formálni őt, és nem az állandónak a képére reformálódni. Hát így érkezünk el ahhoz a gondolathoz, hogy Jézus a tanítványaival folytatott sok-sok beszélgetés közben a vége felé az egyik búcsúbeszédében, búcsúbeszédek közül ez az első, elkezd a tanítványokkal arról beszélni, hogy el fogja őket hagyni, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és én bennem, atyám házában sok lakóhely van, így kezdődik ez a beszéd. Ha nem így volna, azt is megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, tudjátok, hova megyek, tudjátok az utat. Tanítványok pedig bevallják, hogy nem tudják, hova megy, nem tudják az utat. És még az is kiderül, hogy nem nagyon tudják, hogy ki ez az atya, akihez Jézus készül. Ez az Isten fogalom, hogy ő az atya lenne, régies szó, ez az atya, más nyelvekben nem nagyon, van az apa és az atya között különbség, hát a mi atyánk miatt használjuk mi is, de legyen apa. Tehát ki ez az apa, akihez Jézus készül? Hát az az Isten, akiről az Úr mindvégig azt közvetítette, hogy ő nem egy távoli főúr, egy megközelíthetetlen személy, akinek szeszélyei vannak, aki azért alkotta a világot, hogy az emberek az ő kedvét zengjék és szolgálják, hiszen azt üzeni a prófétákon keresztül, ha megéheznék, nem mondanám meg nektek, nem értem, hoztok áldozatokat, hanem magatokért. Tehát nem egy ilyen távoli, csak versekben, kötött szövegekben megszólítható, furcsa, szeszélyes valaki ez az Isten, hanem ha így Istenként érthetetlen is, felfoghatatlan az ő valósága, atyaként, apaként megérthető, sokszor idézik Einstein feleségének a történetét, akit a relativitás elmélet után egy szemfüles újságíró megkérdezett, hogy érti-e a relativitás elméletet, és ez azt, hogy nagyon szellemesen azt mondta, hogy azt nem értem, de a férjemet értem. Hát valahogy így vagyunk vele, az Istent nem értjük. De mennyei atyánkat igen, az felfogható nekünk, hogy ő nem ellenség, hogy nem kell harcolnunk vele, hogy nem erről szól a földi életünk, hogy vele szemben kell meghatározni magunkat. Mint ahogy van az embernek kamaszkora, amikor mindent elkövet azért, hogy a szüleit valamilyen módon leváltsa, csökkentse az értéküket. Churchill mondta nagyon szellemesen, hogy 16 éves koromban azt gondoltam, hogy a legstupidabb szüleim nekem vannak, és 18 éves korom körül tapasztaltam, hogy sokat fejlődtek. Hát valami ilyesmi van, hogy van nekünk ilyen lelki kamaszkorunk, amikor mindenképpen be akarjuk bizonyítani, hogy Isten nincs. És jó is, ha azt gondoljuk, hogy az az Isten, akit mi összeraktunk a magunk sebzett lelkével és gondolataival, az nincs, és nem is akar lenni ilyen Isten. Jézus azt mondja, hogy ő vállalja, hogy tükrözteti Isten valóságát. Nem tudnánk belemenni azokba a teológiai mélységekbe, amelyeket 20 évszázad alatt teológusok kidolgoztak, és amelyek Jézus fogantatásával, életével, valóságával foglalkoznak. Ez nem is nagyon érthető. Teológusok számára se nincs vége a vitának, amit erről folytatnak. Megint azt mondom, amit Istennél, hogyha ott az atya fogalom érthető, akkor Jézusban érthető ez a fiú, ez a testvér fogalom, és ő nagy merészen azt közvetíti felénk, hogy Isten nem egyszerűen csak atyaként jelenik meg az életünkben, hanem még tovább bontja ezt a fensőbbséget is, és megjelenik nem fölöttünk, hanem mellettünk jelenik meg. Jól emlékszem arra, sok évvel ezelőtt egyházunkban komoly kritikus helyzet alakult ki a 70-es években. Édesapám gyakran járt különböző hivatalokba, hatóságok elé, idézték őt, és én vártam, Nyíregyházáról járt fel, én vártam többször őt a pályaudvaron, és egyszer azt mondta nekem, és ez mélyen megrendített, hogy valahogy nem is mint a fiamra gondolok rá, hanem mintha testvérek lennénk, mintha a barátom volnál. Isten azt akarja, hogy tekintsünk rá, mintha a barátunk volna, vagy mintha a testvérünk volna. Jézus azt állítja, hogy az ő emberi élete tükrözteti az Istennek a valóságát. Két kérdésünk maradt, és az időnk viszont eltelt, és ezért nem mélyedek bele. Az egyik, hogy milyen minta is az, amit Jézus tükröztetett, a másik pedig, hogy most, hogy ő nincs itt ezen a földön, lehetséges-e, hogy valaki közülünk, vagy mi magunk is eljussunk oda, amit Isten eredetileg is akart, hogy az ő valóságát megmutassuk ebben a világban egy korlátozott kicsi porszemen. Hát, milyen volt ez a földi élet, ami Jézusnak jutott? akármilyen kellemetlen, különösen itt a mai magyar valóságban, de ezzel kell kezdenünk, hogy zsidónak született. És akármilyen butaságokat terjesztenek most, hogy Mária itt a Mátrában szülte meg, elképesztő butaságokat lehet erről olvasni, nem is volt zsidó, kellemetlen, de teljesen az volt. Pláne most halahinkusan, még akkor is, hogyha származása körül, hát kellemetlen viták vannak, az apaság kérdése, ugye innen földi oldalról nézve bizonytalan, és ez nagy vigasztalás azoknak, akik hasonló keserűséggel nőnek fel, hogy nem tudják pontosan megmondani, hogy ki is az igazi apjuk, vagy nem támaszkodhatnak rá. Isten vállalja az apaságot. Erről szól Jézus ilyen szempontból való bizonytalansága. Isten vállalja mindig, mindenütt az apaságot. Nincs törvénytelen gyerek, nincs zabi gyerek. Isten vállalja az apaságot minden esetben. De zsidónak született, és halahikusan ma is az lenne, mert az anya helyzete az teljesen biztos, és azt gondolom, hogy nem véletlen ez, hogy ilyen kicsi, mindenki által kritizált, irigyelt, utált népben látta meg ő a napvilágot. Már gyermekként kiszolgáltatott és üldözött volt. Ha az elmúlt 20 évben láttuk itt a mozgásokat Európában, láttuk, hogy mit jelent gyerekkel, vagy akár gyerekként is menekülni. Mi fenntartottunk évekig egy szülők nélkül menekülő gyerekek számára nyitott menhelyet, és ott láttuk, volt vonatról leadott csecsemő, és volt 10 éves gyerek, aki egyedül akadt fenn itt a határőröknek a hálóján. Hát ő is kiszolgáltatott gyerek volt, csecsemő volt, aki nem is megfelelő körülmények között született, ma biztos azonnal állami gondozásba vették volna őt. Ha kiderül, hogy istállóban született, a szülők nem tudnak megfelelő elhelyezést biztosítani számára. A családfenntartó kétkezi munkás, szegény napkeleti bölcsek a királyi palotában keresték, jó nagy zűrt is okoztak ezzel, eszükbe nem jutott, hogy valahol a mesteremberek között nézzenek. Utána egy asztalos volt, ács volt az édesapja. És ő maradt ehhez a világhoz, nem kereste a doktorok, a farizeusok, az írástudók, az uralkodók, körök, rokonszenvét, a szegények támogatója lett, és a bűnösök barátja. Azt mondták róla, hogy nagy étvágyú és részeges, mert mindig a kocsmában ült, ott lehetett akkor is találkozni, nem azért, hogy felejtse gondjait, hanem hogy találkozzon és beszélgessen az emberekkel. Még az is lehet, hogy egy kis pocakja is volt éne, hogy nagy étkű és részeges. Ebből arra következtetek, hogy talán nem ilyen aszkétikus alkat volt, hiszen ha mindenkivel néhány falatot evett, akkor könnyen elképzelhető, hogy volt rajta súlyfelesleg is, ez számomra nagy vigasztalás, és a betegek, az érinthetetlenek gyógyítója volt. A legkritikusabbak is följegyzik, hogy az, hogy a leprásoknak hagyta, hogy megérintsék, megöleljék őt, ez teljesen egyedülálló dolog volt, vagy foglyok szabadítója, életének utolsó óráiban is neki köszönheti Barabás a szabadulását. Gyerekpárti volt, ami viszonylag ritka nagy emberek között, sőt megharagudott a tanítványaira, mindig idézzük a keresztelési ceremóniában, a gyerekek evangéliumában, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Ugye, néha már akkor is türelmetlenkedünk, ha itt közben kiáltanak a gyerekek, pedig hát a prédikáció, a kérdezgetés és felelgetés tudománya, ők még ártatlanul felelgetnek. Jézus tehát gyerekpárti volt. Jézus jó barát volt. Számíthattak rá a tanítványai, de ellenségei is, és azt mondta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Vigasztaló volt, hányszor látjuk őt gyászolók körében. És nem gyűjtött magának vagyont. Azt mondja, nincs fejét hová lehajtani. Nem azt jelenti, hogy igénytelen volt az élete, egy igényes hajléktalan volt ő, aki nem akart többet elvenni a világból, mint amennyire mindenképpen szüksége volt, és nincs telenül akart olyan lenni, aki ad. Nem volt ítélet benne. Azt mondja, az Isten nem azért küldte a fiát erre a világra, hogy kárhoztassa ezt a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa, és ezért voltak hozzá bizalommal a prostituáltak, a vámszedők, és mindenféle szedett-vedett emberek és bűnösök, jövevények, akikkel nem állt szóba az akkori kegyes. A farizeusok vita partnere volt, és semmiféle képmutatást és színlelést nem hagyott szó nélkül, de türelmesen válaszolt nekik is, igazi vita partnerük volt, nem válaszolva gúnnyal a gúnyra, és erővel az erőre. Pilátus és Heródes bátor bírája volt. Amikor azt mondja Pilátusnak az utolsó órákban, aki így szól hozzá, miért nem válaszolsz, hiszen tudod, hogy hatalmam van feletted, hogy elbocsássalak, vagy kivégeztesselek, azt feleli, semmi hatalmad nincs felettem, és ez nem a halálba induló gőgje. Krisztus nem dacol, hanem meg kell valakinek mondania, ennek a félistennek, a hatalmas birodalom urának, hogy csak annyi hatalma van, ami fentről igazolható, Istentől igazolható, a többi a torzó, a többi a hamis Isten képe, a földi Isten képe, ami ellen minden egészséges szellemű ember küzd. Nem volt bosszúálló. Ott a kereszten is imádkozik azokért. Ezt nem lehet színlelni, sok mindent lehet mímelni, de a kereszten azokért imádkozni, akik nem tudják, mit cselekszenek, igazi nagyságra val, és nem a hatalmat akarta. Minden tanítványa azt hitte, hogy most eljön az ő órájuk vele együtt, titkon osztogatták a minisztériumokat egymás között már, kérdezték, hogy ki ülhet jobb és bal keze felől, és nem tudták, hogy rövidesen ott két lator fog ülni majd. Gyanútlanul törekedtek arra, hogy jobb és bal keze felől legyenek. Más királyságban gondolkodtak. Ő pedig az Isten országáról beszélt, ami benne már megvalósult, és azt akarta, hogy bennünk is megvalósuljon. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy krisztusi vagyok. Olyan vagyok, mint ő. És azt a mintát akarom követni, amit ő formált meg. Az örökkévaló Istenről, aki felfoghatatlan és elképzelhetetlen, mégis valamilyen fajta jelzést az ő fényének tükröztetésén keresztül adhatunk. Az ő valóságának a kép mása, ahogy ezt a zsidókhoz írt levél is mondja. Jézus követhető. Ez az emberi minta másolható és másolandó. A világ nem újabb kisistenekre vár, noha ők azt gondolják, indulásra készen, hogy majd ők, és őket várja a világ, hogy rendet teremtsenek, hogy új divatot szabjanak. Nem, a világ nem. Ezekre a megtagadandó istenekre vár. A boldog ateizmus az, ami kötelességünk is ezekkel a földi mintákkal, felruházott Istennel kapcsolatban. A világ várja a szolidáris Isten képet, várja ezt a testvér Isten képet, amit Jézus megmutatott, és azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Az utolsó kérdésünk maradt, és ezzel be is fejezem. Mit látott a világ a mi életünkön keresztül? Ne mondjunk le arról, hogy Istent tükröztessük ennek a világnak, de ne úgy, ne abban a formában, ahogy önkény urak szeretnék tenni ezt, hanem ebben a szolgálatban, szeretetben, természetességben, barátságban, ahogy ezt Krisztus is megmutatta nekünk. Legyünk valóban mi is Isten képű Krisztusiak. Amen.